Isten igéjét, Jeremiás próféta könyvéből olvasom fel a 33. fejezet 3. versét a következőképpen. Kiálts hozzám és válaszolok. Hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz. Szívem csendben. Hozzászokom ehhez a szép rendhez, ami itt van ebben a gyülekezetben. Délelőtt az Emmaus otthonnak voltak a vendégei, az Éremnek a lakói, és karácsonyi műsort adtak elő. És furcsa dolog, de az Isten világában, az Isten értékrendjében én legalábbis újra és újra megtapasztalom, hogy olyan emberek, akiktől mi nem várnánk úgy különösebbet, Isten hatalmas módon használja őket. Néhány hónappal ezelőtt nagyon jó sorozatok után és szuper ige hirdetőket hallva beültem egy magdalénaumi emlék ünnepségre, ahol egy Angéla nevezetű fogyatékkal élő leányzó, aki maga is verseket ír, olvasta fel az Istennek adott hegedű című verset, biztos a testvérek ismerik. Életem egyik legforróbb pillanata volt az élő Istennel. Annyira valóságos volt az a találkozás, és ma ugyanezt átéltem, hogy bár egyre több a program, mégis a tartalom felé viszi az embert, és nagyon megáldotta Isten az ő szolgálatukat közöttünk, és igés lapokat osztogattunk kártyanaptárok formájában, és amit én kaptam Hajnitól, az pont ez az ige volt. És arra gondoltam, hát akkor Isten tudja, hogy mi miről beszélgetünk, milyen jó. És az imádságnak tulajdonképpen az egyik hatalmas áldás, hogy megnyílik felettünk az ég, és Isten tudja a gondolatainkat. Tudja, hogy mire van szükségünk, és azzal táplál bennünket, és ez az ige volt. Mielőtt az igéről beszélnék, a kérésről, szeretnék két könyvet ajánlani, az egyiket elhoztam, a másik nincs itt. Lehet, hogy ismerős Wolfgang Bühne Jézus ima élete. Nagyon-nagyon alaposan beszél az imádságról, és benne van az az igazság, hogy olyan emberek, akiknek Isten, akiken keresztül Isten nagy dolgokat hajtott végre, azok mind imádkozó emberek voltak, azoknak mind komoly volt az ima életük. És egy idézetet szeretnék Spurgeontől felolvasni ebből a könyvből: addig ne néz senki emberfiának az arcába, amíg Isten arcát nem láttad. Ne beszélj senkivel, amíg a magasságossal nem beszéltél. Ne fogj addig a munkádhoz, amíg derekedet az áhítat kötelével fel nem övezted, hogy áldott legyen a munkád. Ne indulj el addig a futópályán, amíg imádságban minden terhet le nem raktál, különben elveszíted a versenyt. A másik könyv pedig volt idő, amikor konfirmációra ezt a könyvet kaptuk, Luther Mártonnak a 4 hitágazata, ott is hihetetlen mély gondolatok vannak az imádsággal kapcsolatban, többek között arról, hogy az imádság nem jó cselekedet, hanem egy lehetőség. Isten nem fegyverezzük, hogy imádkozunk, akkor örüljön Isten, és ezzel elégtételt szerzünk, hanem nekünk van szükségünk arra, hogy megnyíljunk Isten előtt. És nagyon-nagyon sok fontos üzenet van a mi atyánk magyarázatával kapcsolatban, ajánlom szeretettel a testvéreknek. Akik ismernek, azok tudják, hogy van egy lelki atyám, több is, egy indiai származású, aki sokszor mielőtt elkezdi a szolgálatot, ezt csinálja. És mondta, hogy egyszer, hogy amikor így csinálok, az nem egy indiai tánc, hanem azt szeretném kifejezni vele, hogy totálisan, teljesen a te vezetésed és a te irányításod alatt szeretnék lenni. És az imádságnak ez az egyik lényege. Megfogalmazza az, hogy ki vagyok én és ki az Isten. És gondoltam arra, hogy sokszor, amikor megcímezzük Istennek a kéréseinket, vajon komolyan gondoljuk-e, hogy kit szólítunk meg? Biztos vagyok benne, hogy nem mindig egyformán tudjuk, hogy ki az az Isten, akit mi megszólítunk. Nem gondolom, feltételezem, hogy a testvérek nem, de bennem olykor az van, és amikor lelepleződik, annak örülök, mint hogyha Isten az lenne, akit, hogyha én lennék Isten, én tennék. Azt gondolom, hogy Isten olyan dolgokat tesz, de mivel nem vagyok Isten, nem teszem meg, de feltételezem, hogy Isten olyan dolgokat tesz, amit én tennék meg, hogyha lenne hatalmam hozzá. És amikor ez a kiindulási pont, akkor biztos, hogy mindig csalódás lesz. És akkor lehet ilyeneket hallani, lehet, hiába imádkoztam. Hiába adtam át az életemet. Hiába olvastam a Bibliát. Hiába nyitottam meg a szívemet másokkal szemben. Fontos tudni azt, hogy ki az az Isten, akit megszólítunk. Ő tőlünk független, az ő gondolatai nem a mi gondolataink, egészen mások. És ez azért is fontos, mert Isten nem úgy kell imádnunk, mert az imádság az imádat is, ahogy a mi gondoljuk, ahogy nekünk tetszik, hanem ahogy neki tetszik. Ő ezt meg is mondja, hogy hogyan kell őt imádni, hogy kell őt kérni, hogyan kell hozzá viszonyulni. Nagyon fontos párhuzamot, vagy legalábbis számomra fontossá vált párhuzamot hagy mondjak ezzel kapcsolatban, amit én is kaptam, hogy amikor az ember szeretné a szeretetét kifejezni valakinek, akkor nagyon fontos, hogy ne úgy fejezze ki, ahogyan neki megfelel, hanem fontos az, hogy ismerje a másikat annyira, hogy mi az, ami neki, aminek ő örülne. Az ige hirdető, aki erről beszélt, mondta azt a példát, hogy megy valaki haza a feleségéhez, és eszébe jut, hogy valamit jó lenne adni, valójában kifejezni. Már régen fejezte ki nagyra becsülését, szeretetét, és hát a kertből tép egy virágot, és odaadja a feleségének. Aki nyilvánvaló, hogy hát úgy tesz, mint hogyha örülne, de mennyivel jobb lenne, hogyha az ember tudná, hogy minek örül, mi a szívének a vágya. Mi az, aminek nagyon örülne. És az ő örömét, az ő javát, az ő boldogulását keresni. És fontos ez, amikor Istenhez közelítünk imádságban, hogy ezt végig gondolni, mert az imádság az imádat is. Hogy Istennek hogyan jó. Hogy szeretné Isten, hogy hogyan imádjuk. Borzasztó önző dolog, hogyha pusztán csak ami tőlem telik, vagy amit én gondolok jónak. Ehhez megint kell az előző napnak az üzenete szüntelenül keresni azt, hogy mi az Isten akarata, mi az Isten vágya, mi az, aminek Isten örül. Nem mindegy, hogy hogyan szólítom meg. Amikor megszólítom, vajon elárul az én szavam, hogy mennyire, milyen kapcsolatban vagyok Istennel. Vonattal utaztam Budapestre, és Debrecen környékén egy idős házaspár szállt fel a vonatra, és lehetett látni, hogy az asszony a határozottabb. Néha van ilyen. És hát ott kommandírozta a férjét, és mondta, hogy ülj le! És akkor szegény leült, nem oda, hanem a másik helyre. Gondoltam, hogy ugye ő az, akit szeret. De mi van azzal, akit nem szeret? Tehát, hogy ahogy megszólítjuk, abban benne van az, hogy kinek tartjuk, és egy esküvő kapcsán jutott eszembe, vagy értettem meg azt, hogy mit jelent Isten nevét nem hiába venni. Luther ezt mondja, Isten nevét akkor nem veszünk hiába, hogyha imádkozunk, mert Isten parancsolja, hogy imádkozunk. Ha nem imádkozunk, az Isten parancsa ellen vétünk. És egy esküvőn gondoltam ezt végig, hogy milyen módon tudja az ember, amikor szerelmes, kimondani a másiknak a nevét, ez az egyes szám harmadik személy, az ő, ez ki van sajátítva neki, ő, és annak van egy légköre. És amikor kimondja az ember a nevét, akkor úgy megremeg a szíve, megremeg a lelke, és hogy Isten nevét nem hiába kimondani így, hogy közben tudom, hogy mit tett értem. A missziói napon egy asszony lelkész testvér hirdette az igét, és nagyon sok hasznos dolgot mondott, de egy dolog maradt meg. Sokszor csak ilyen egy dolgok maradnak meg, pláne amikor valaki képben beszél, én általában azokat tudom így megragadni. És elmondta, hogy gyermekkorának meghatározó lelki élménye volt, hogy egy lelkipásztor hirdette az igét, és amikor a liturgiában ahhoz a részhez ért, hogy méltó a megöletett bárány, akkor látszik, hogy az egész teste belereng. Hogy ővé legyen az áldás és a tisztesség, mert a bárány az, aki a mi bűneinket hordta, és ezt nem lehet csak úgy kimondani. Olyan sokszor belehadar az ember a mi atyánkba, Isten meg, Jézus Krisztus meg. És olyan jó lenne megállni, hogy tudom, hogy ki ő, mit tett, értem. Ő a mindenem. És elárulja az ima életünk azt, hogy milyen kapcsolatban vagyunk. Azt az ima életünk elárulja azt, hogy milyen az életünk, milyen a szolgálatunk, milyen a másokhoz fűződő viszonyunk, de hogy Isten megszólítjuk, az elárulja, hogy milyen kapcsolatban vagyunk vele. És az egyik kifejezése az imádságnak, az egyik újszövetségi görög kifejezése az, hogy oda térdelni az Isten elé. Leborulni előtte. És hogy ez a helyes magatartás Isten előtt. Az igében azt olvastam, az van benne, hogy ha hozzá megszólítjuk Istent, akkor válaszol, és hatalmas és megfoghatatlan dolgokat tapasztalom meg. Az imádságnak az egyik csodálatos eredménye az, hogy látjuk az Isten hatalmát. Testvérek közül valószínűleg a nagy többség gyerek bibliaórára vagy vasárnapi iskolában biztos, hogy járt. Ugye? Lehet ilyet mondani. És mi volt a kedvenc történetünk gyermekként? Tessenek, lehet mondani most, ez egy olyan alkalom, hogy lehet, ez egy párbeszéd lehet, ahogyan az imádságnak is párbeszédnek kell lenni. Mindig nyitottnak arra, hogy Isten mit mond. Mi volt a kedvenc történetünk? Szabad most mondani bátran. József története. Igen. Tessék? Dávid és Góliát, klasszikus történet. Amikor nincsen meg egy, nem tudom, más így van vele, amíg nem volt meg ennyire határozottan a munkaprogram, addig majdnem minden második alkalommal a Dávid és Góliát, na jó, nem azért, de havonta legalább egyszer előkerült. Lehet mondani, József története, Dávid és Góliát, nekem Dániel volt a hősöm az oroszlánok között. Más? Tékozló fiú története. Noé bárkája. Szokták még mondani az Illésnek a történetét, a Kármelhegyi istenítéletet. És valaki erre döbbentett rá, hogy gyermekként azok a történetek ragadják meg a szívünket, ahogy látjuk az Isten hatalmát. Hogy a Dávid le tudja győzni a Góliátot, hogy Gedeon a kevéssel le tudja győzni a nagy többséget, és testvérek, nagy igazság ez, nem olyan régen jöttem rá, nehezen tanulok, hogy Isten népének soha nincs vesztes csatája, csak azért, mert kevesebben lennének. Tehát, hogyha az ellenség sokkal nagyobb erővel van, soha nem azért veszítettek, mert kevesebben voltak, hanem csak azért, hogyha hitetlenek voltak. És az imádság megvalósulását látjuk a Kármelhegyi istenítéletben, ott hiába hamis isteneket, hiába szólongatnak, nem hall, és akkor még ugye Illés még viccelődik, és hogy árnyékszékre ment, vagy ki tudja, hogy kiáltsanak hangosabb, de a mi élő Istenünk meghallja az imádságot, és csodákat tesz, és beavatkozik. És gyermekként ezek, persze, ezek keltik fel az érdeklődésünk, hogy ez Isten hatalma. És aztán felnőttek leszünk, ha beszélünk szinoptikus evangéliumról, meg hapax legomenonról, meg nem tudom mindenféléről, és elkezdjük csodálni azt, aki beszél. Nem az élő Istent. Nem az ő hatalmát. Ezt is megtanulhatjuk a gyermekektől. És hogyha imádkozunk, akkor ezt fogjuk látni, hogy az Isten hatalmas. Olyan dolgokat, amiket azelőtt nem láttunk. Nagyon szeretem ezt a történetet, ez egy valóságos történet, egy amerikai történet, édesapja és fia kapcsolata. Mindig különleges dolog. Édesapa vitte focimesre a gyermekét, hátul ült a gyermek, és kérdezgette, Emmausiak ismerik a történetet, kérdezgette édesapját Isten dolgairól, és kérdezte, hogy apa, Isten tudja az, hogy mi lesz belőlem majd, hogyha nagy leszek? Isten mindent tud, ő biztos ezt is tudja. Kis idő után, vajon a mennyországban van papír megtol? Elgondolkodott édesapa, és azt mondta, hogy hát persze, hogyha szükség van rá, Isten azt kirendeli. És akkor mentek tovább az autóval, és kérdezte az édesapa a gyermeket, hogy ezt miért kérdezett pont ezeket a dolgokat? Hogy Amerikában történik, Amerikában játszódik a történet, azt mondja, arra gondoltam, hogyha lenne egy iskolai lövöldözés, és lelőnének, olyan Isten felírná nekem egy papírra mindazokat a dolgokat, amivé lehettem volna, hogyha ezen a földön még hosszú ideig élek. És akkor megállt az édesapa, és zokogott, átölelte a fiát, és azt vett észre, hogy a gyerek nem sír. Mert ő elfogadta, Istennél így van, akkor az így van. Istennél van papír, Isten tudja, Istennél lenni jó. Sokat tanulhatunk a gyermekekről, és az imádságnak ez a hatalmas nagy valósága és lehetőség. Az imádság az egy élő kapcsolat, állandó kapcsolat. Persze kell, hogy legyen, hogy időt szakítsunk rá, és megkérdeztem, Bódis Miklós volt itt nálunk, nagyszerű igehirdetőnek tartjuk, és nagyon sok áldást kapunk rajta keresztül, meg megkérdeztem egy másik nagy embert, Pocsai Miklóst, Pocsai Sándor, bocsánat, hogy mennyit csendesen, hány órát vannak az Úr. Minden reggel legalább egy órát vannak az Úr. De nem ezen múlik, tehát nem az óra, mert lehet csapnivaló egy óránk, hogy nem tudunk, alig győzzük, hogy mikor lesz vége, csak elégtételt akarunk adni, valahogyan tovább akarunk lenni. Nem, ez a szívünk vágya kell, hogy legyen, hogy mi anélkül nem tudunk. De ez egy állandó kapcsolat, tehát az imádság az nem csak az a reggeli, Dávidról azt olvassuk, hogy 6-szor imádkozott, 6-szor imádta az Urat. Dánielről azt olvassuk, hogy ő még élete árán is megtartotta azt az imádságot, mert annyira fontos, az életénél is fontosabb volt, hogy imádkozzon. De egy imádságos kapcsolat, az egy állandó kapcsolat az élő Istennel, éppen ebben, hogy elmondom, aztán történik valami. Egy lelki pásztor mesélte, hogy, és valaki erre is bíztat bennünket, hogy ne csak a kérésünket mondjuk el. Olyan furcsa, ugye, hogyha a gyerekeink csak akkor veszik fel a telefont, adott esetben, hogyha nagy távolságban lakunk, hogyha valamit kérnek, vagy valamire szükségük van. Egyszer elszégyeltem magam, azt gondoltam, ez egy szent cél, van egy zsidó rokonunk, akit szerettem volna, hogy megismerje az Úr Jézus, és itt volt nálunk a Hanuka és a karácsonyról szóló előadás, és felhívtam, jöjjön el is jött Budapestről, meg is hallgatta, és együtt vacsoráztunk, nagyon jó, nagyon megijedt az Úr Jézus előtt. Ateista volt, aztán elfogadta Istent, és azt mondta, hogy hát eddig ateista voltam, aztán elfogadtam Istent, lehet, hogy Jézus is el fogom fogadni. És örültem, de eszembe jutott, hogy én ezt az embert csak akkor keresem, hogyha valamit el akarok érni. Valóságosabb, igazabb az a szeretet, hogyha nem csak akkor keresem, hogyha valakit valami programra akarok elvinni, hanem máskor is kérdezem, hogy mi van vele, és Istennel való kapcsolatban is természetesen, hogy nem csak akkor, amikor kérünk, hanem elmondunk egyszerűen egy helyzetet, és egy lelkipásztor elmesélte a következőt. Istennek elmondta, hogy a lelkiismereti kérdésé vált, hogy volt még egy kis pénz a számlájukon. Ugye nem annyira tudtak félretenni, de volt még egy kis pénz a számlájukon, és tudta, hogy valakinek azt oda kell adni. És ez azt jelentette, hogy a család akkor nincsen nyári kirándulás. De annyira érezte, hogy Isten indítja erre, hogy ezt megtette. És Istennek ezt elmondta. De nem azért, hogy panaszkodjon, nem azért, hogy kérjen, nem azért, hogy Uram, pótold már ki, adjál már még többet. Hanem csak elmondta, mert ez Istennel való kapcsolatában ez fontos, mert szereti Istent. És tudja, hogy Isten szereti őt. És felesége hívja, hogy Ott van a postaládában egy csekk, egy meghatározott összeggel, ami egy nagy kirándulásra elég. És rá van írva a csekkre, hogy csak a családodra fordíthatod. Ezt jelenti az élő, Isten tudja, hogy mi a baj. Isten el is várja, hogy el is mondjuk. Emlékszem, amikor egy évig anyósoméknál laktam, Ildi itt volt bár Nyíregyházán, én még teológiát végeztem, és anyósom ahhoz volt hozzászokva, hogy minden egyes részletet megbeszéltek Ildivel, anya-lánya igazi kapcsolat. Teljesen a buszra való felszállástól kezdve minden, és hát én erre nem voltam képes, és akkor első nap megkérdezte, hogy hát mi volt a Andriska, akkor azt mondtam, hát semmi különös. És akkor másnap már leszokott róla, mert azt mondta, akkor ma sem történt semmi különös. Ma sem történt. Nekem kellett megváltoznom ebben. Az atya akarja tudni, hogy vagy. Mi a baj? És látni is fogod, testvérem, hogy megkapod a választ. Nem mindig azonnal. Hagyj mondjak néhány ima meghallgatást. Keressetek és kaptok. Vagy kérjetek és kaptok. Kifogytunk a gyülekezeti büdzséből. Sokan azt gondolják, hogy bennünket a Emmaus intézmény tart el. Ez nem igaz. De mindig ez, hogy az intézmény tartja el a gyülekezetet, ez soha nem így volt. De kifogytunk belőle, és nekünk olyan gazdasági vezetőnk van, aki hívő ember, és azt mondta, hát imádkozunk. Úgyhogy nem is nagyon hirdettük, hogy nagy a baj, és imádkoztunk. És attól a pillanattól kezdve növekszik a versenypénz, nincsenek gondjai, még vissza is tudunk fizetni rezsiköltségbe az Emmausra. Nem az Emmaus otthontól kapunk, hanem mi igyekszünk egyre többet adni. A másik, Emmaus otthon. Volt egy olyan év, amikor 30 heten haltak meg. Egy 100 fős otthonban el lehet képzelni, hogy ez mit jelent. Úgy működtetni egy 100 fős otthont, ahol 30 héttel kevesebb a létszám. Semmi remény, most már nincsen sorban állási lista. Leborultunk az Úr elé, könyörögtünk. Telt házzal megy az Emmaus tovább. Van egy fiatal testvérünk, aki 14 éves koráig teljesen egészséges volt. Aztán elment a kép valahogy, és egyik intézetből a másikba, pszichiátriából, Nagykálóból vissza. Szombatonként, minden szombaton imádkoztak érte a testvérek. Hosszú ideig. Aztán hallottuk a hírt, hogy Nagykálóba került, és 8-szoros adag gyógyszert kapott, folyik a nyál a szájából, és nem ismeri fel a saját édesanyját. Igen, ugye az ember lelkével foglalkozó tudomány erre képes. Erre vagyunk mi emberek képesek. Ez a gyógy, ez egészségügy. Tehát Isten áttört az ő falain, és azt mondta az édesanyjának, hogy vágyódom vissza ott, ahol nekem jó volt, ahol Isten közelébe volt. Ez a 8-szoros adag nyugtatót szedő fiatal most dolgozik az Emmausban. Ott van az Isten tiszteleten. Nem tudom, hogy tehát nem köteles Isten meghallgatni az imádságunkat. Olyan sokszor voltunk szomorúak, hogy nem hallgatja meg. Olyan sok betegért imádkoztunk, akik nem gyógyultak meg. De olyan sok mindent meghallgatott. Isten meghallgatja, Isten hallja. Lehet, hogy nem most adja meg. Van Valikó Zoltán bácsi mesélte ezt a történetet, hogy volt egy édesanyja, a fia megtérésért imádkozott, és aztán elment. De reménységgel ment el ebből a földi életből. És halála után tért meg. És a Biblia órára is elkezdett járni, és arra a székre ült rá, ahol az édesanyja minden egyes alkalommal ott ült, és imádkozott érte. Meghallgatta az imádságot. Isten meghallgatja. Isten tudja. És a mi hitünket is erősíti, hogy látjuk, hogy milyen hatalmas Isten van. Bátorít. Nekünk az az Istenünk van, aki ott az Istenhegyi, Kármelhegyi Isten ítéletben ott tüzet bocsátott. Akár azt is megteszi. Nagyon érdekes volt, találkoztam egy lelkésszel, hogyha valaki luteri igehirdetést akar hallgatni, 100 országban még abban a stílusban hirdetik az igét. Nem nagyon tudnak az okkult dolgokról, vagy legalábbis az a lelkész, lelkipásztor nem tudta annak a negatív befolyásról, kártyavetés ilyenekről, de mesélte, hogy odajött hozzá egy asszony, és mondta, hogy hát valaki megjelenik a szobába neki. Nem tudott semmit az okkult hátterről, de ezt tudta Luthertől tanulva, aki a Biblia alapján mondta, hogy gyere, boruljunk az Úr elé. Mi más tehetnénk? Gyere, boruljunk az Úr elé, és mondjuk el. Aki kér, az kap. Két rövid dologról szeretnék még beszélni, mert beszéltünk a mi kéréseinkről, vagy beszéltem a mi kéréseinkről, de van egy olyan imádság, ahol megtudjuk azt, hogy mit kér nekünk Jézus. Ez a János 17-ben van leírva. Ami azért fontos, hogyha Jézusnak fontos volt, hogy imádkozzon ezért értünk a mi életünkbe, akik az övéi, persze. Akkor nekünk is ezek a legfontosabbak. Elhangzott a bizonyságtételben is, hogy a megmaradás, nagy csoda a megtérés, de a megmaradás az egy különleges dolog. Ezért imádkozik, ezt kéri az Atyától nekünk, hogy maradjunk meg, mert elindulni könnyebb, mint megmaradni. Ez a János 17-ben van, a 11. versben. Atyám, tartsd meg őket! Aztán egységért imádkozik, hogy ne legyen széthúzás, ne a világ értékrend határozza meg az egymáshoz fűződő kapcsolatot. Aztán harmadszor azt kéri, hogy őrizd meg őket a gonosztól a 15. versben. Őrizd meg az Úr Jézus, persze nekünk is valószínű néha komolyan veszük, de az Úr Jézus ebben az imádságban a legfontosabbakat imádkozik. Van egy gonosz hatalom, ami le akar bennünket téríteni, ami akarja az elpusztulásunkat. Őrizd meg őket a gonosztól. Minden egyes dolgokban leselkedik ránk a gonosz, hogy eltérítsen Istentől. És aztán pedig negyedjére ott van, hogy szenteld meg őket, legyenek a tieid. És olyan csodálatos ajándék van, amit nem is hiszünk el, mert olyan nagy tartalma van ez a 23. vers. Úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. És az életnek, az időnek az a betöltése lehet a mi életünkben is, ami az Úr Jézusnak az életében, akinek az ő atyával való kapcsolata és imádkozó élete mindenek felőtt példa számunkra, hogy az ő ideje akkor jött el, amikor az atya mondta, ezért ő betöltötte azt az időt, amit az Isten neki adott. Ezért nem kezdett pótcselekvésekbe. Előző, éppen az Isten tiszteleten volt erről szó, hogy mielőtt elfogták volna, erre nem figyeltem addig fel, hogy az van az igében, hogy ő tanított, Olajfákhegyén aludt, tanított, és addig tette, míg el nem fogták. Nem kezdett el kidolgozni cselekvési terveket arra nézve, hogyha majd elfogják, nem épített atombiztos bunkert, hanem tudta, hogy az ő élete Isten kezében van, és nem keresett pótcselekvéseket, mert egyedül Isten akaratát kereste, és Isten dicsőségét kereste. És végezetül pedig az, hogy kér nekünk Jézus, és mi is kérünk, de tőlük vajon mit kér, és hogy megszólíthatók vagyunk. Ez egy nagyon fontos kérdés. Vannak helyzetek, amikor nem vagyunk megszólíthatók. Amikor nem lehet hozzánk szólni, amikor nem lehet tőlünk kérni. Hagyjál, legszívesebben ezt mondanánk. És az Istennel való kapcsolat még érzékenyebb dolog, mert talán uralkodni tudunk, mert magunkra erőltetjük azt, hogy mégis igyekszem odafigyelni, lehet, hogy a tartalmában nem tudok arra odafigyelni, amit a másik házastársa mond, de az Istennel való kapcsolatban ez még érzékenyebb dolog. Azt gondoltam egy szolgálattal kapcsolatban, hogy már rengeteget imádkoztam, úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon döcög, és a sok félelem és aggódás miatt nem is az ige hirdetés volt, ahol én hiányoltam az Isten jelenlétét, hanem volt egy találkozó, ahol miután hazamentem, eszembe jutott, hogy hány emberrel kellett volna ezzel egy másikkal beszélni, megkérdezni, hogy van, mi van vele, mert nem voltam megszólítható. Mert Isten nem tudott, mert nem lehetett velem beszélni. Erre is vigyázni kell, hogy az ember megszólítható legyen. Miért? Mert Jézus is kér. Jézus kéri, hogy menjünk hozzá a bajainkkal. Hogy őt keressük először. Az ő országát. Azt is kéri, hogy virrasszunk vele. Azt is kéri, hogy kövessük őt. Azt is kéri, hogy vegyük fel a keresztünket. Jézus azt is kéri, hogy amit ott a missziói parancsban mond, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Jézus is kér. Ha komolyan vesszük azt, hogy olyan Istenünk van, aki meghallgat bennünket, akkor arra is oda lehet és kell figyelnünk, hogy Jézus mit kér, és kutatnunk. Mit kérsz ma tőlem? Balikó Zoltán bácsi mondta, aki itt is evangélizált a környéken, amikor az evangélizáció volt, hogy életem minden egyes pillanatában az kell, hogy legyen a szívemnek a teljessége, ma merre viszel, ma mit akarsz, ma hova viszel engem, ma hol a te utad, ma hol akarsz engem látni, hogy akarod, kikkel akarod, hogy találkozzam. Szüntelen imádság és nyitottság, hogy Isten, hogyha kér valamit, hogy rád van szükségem, vagy erre, vagy arra van, vagy az idődre, vagy a gondolataidra, akkor ne legyünk megszólíthatatlanok, imádkozzunk. Mennyei Atyám, köszönöm neked, hogy láthatjuk a te hatalmadat, és kérjük azt a gyermeki hitet, ami megragadja és elhiszi, hogy lehet győzni a 300-zal, hogy lehet Dávidnak is győzedelmeskednie, hogy megnyilvánul az, hogy te vagy a hatalmas Isten, és hogy nálad van az igazság, és hogy az életünket és családunk életét te rád építjük, akkor az szikla szilárd és megmarad. Bocsáss meg, amikor nem vagyunk arra alkalmasak, hogy megszólíts minket. Tenyíts meg bennünket, kérlek, a te igédre, a te akaratodra, a te igéd cselekvésére. Jézusért kérlek, hallgass meg. Amen.